Úgyhogy köszönjük neked, Úrunk, még egyszer, csak hagy áldjunk, és hagy imádjunk, és hagy dicsérjünk téged itt együtt, meg mindazért a túláradó gondoskodásért, amit te elvégeztél, adtál, közénk adtál, az életünkbe adtál. Köszönjük, Uram, hogy neked gondoskodásod van mindenre, mindenre, nem csak ami van az életünkben, hanem ami történni fog az életünkben. Köszönjük, Uram, hogy te már a kimenekedő utat is megadtad. Köszönjük, hogy, Uram, te élő Isten vagy. Köszönjük, hogy ismerhetünk. Köszönjük, hogy a Szent Szellemet közénk adtad, nekünk adtad. Köszönjük a te igédet. És csak tényleg azért arra kérünk téged, Uram, hogy te nyisd meg a szívünket, nyisd meg az értelmünket ma. Uram, hogy lássuk a te igédnek a csodálatos voltát. Szólj hozzánk a te élő szavaddal, Uram, egyes egyenként mindannyiunkhoz. Ott, ahol vagyunk, ahol éppen tart az életünk. Uram, mozdíts előre bennünket. Menekíts ki a csapdákból, menekíts ki a gödörből, menekíts ki a fogságból, amiben lehet, hogy vagyunk. Uram, hogyha vigyél tovább bennünket az életünkben, tovább te veled, tovább a győzelemben, tovább így a gyümölcsözésben, a virágzásban, és vigyél előre bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a jó pásztor. Köszönjük, hogy te itt vagy velünk most, Uram. És imádkozom azért, hogy hallgatjuk a te igédet, közösségbe tudjunk veled lenni, hogy többet halljunk, mint egy embert, aki szól. Hogy halljunk téged, a te szellemedet, hogy legyünk közösségbe veled és a te szellemeddel, hogy vegyünk tőled el dolgokat személyesen. Köszönjük neked Jézusnak a nevében. Kérünk erre. Amen. 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 Hát az elmúlt hetekben tulajdonképpen így az új évvel kezdődően az imádságról volt szó. És az imádságról tanultunk, és a Szent Szellem hiszem, hogy engem tanított, és hiszem, hogy téged is, főleg ha nyitott vagy arra, amit a Szent Szellem tanítani akar neked. És ez mindig egy nagyon fontos rész így a járásunkban, az életünkben, hogy így nyitottnak lenni mind arra, amit a Szent Szellem akar nekünk tanítani. Mert a keresztény élet, a keresztény járás, ez egy személyes kapcsolatban van, egy személyes kapcsolatról szól, egy személyes kapcsolaton alapul, és egy személyes kapcsolatba torkollik, vagy afelé megy, és ennek a megerősödésébe, és a Szent Szellem kíván bennünket vezetni és tanítani. És az is jó, hogyha imádkozunk azért, hogy Isten ne csak megértést adjon, és világosítsa meg a szívünket és a szemünket, hanem adjon nekünk egy engedelmes szívet, hogy amit megértünk őtől, amit meghallunk őtől, amit meglátunk őtőle, azt mi meglépjük, és engedelmeskedjünk, és kövessük, és lépjünk abba az irányba, amit ő mond, és amit ő szól. És az elmúlt hetekben így az imádságról volt szó, az elhívásról az imádságra, aztán biztosan emlékeztek így az imádság fajtáiról, mint hálaadás és dicséret, mint imádat, mint bűnvallás, aztán legutóbb szó volt így a könyörgésről vagy kérésről, és ma szeretnék így a közbenjárásról beszélni. És szeretnék jó néhány igerészt megnézni. Sok van ebben az üzenetben szerintem, sok igerész, amit meg fogunk nézni, és lehet, hogy leszeretnéd jegyzetelni, otthon meg szeretnéd nézni, át szeretnéd gondolni, vagy újból meg szeretnéd ezt hallgatni, de gyertek velem, ahogy így a közbenjárásról tanulunk, és megnézzük ezeket az igerészeket. És az a vágyam, hogy mindeközben így teret adjunk Istennek az életünkben, a közösségünkben. Tényleg teret adjunk neki. Oké, úgyhogy gyertek velem. Ezékiel 22 lesz az első írás részünk. Így a közbenjárásról. vagy másokért való imádság, hogy leegyszerűsítsük ezt a szót, másokért való imádkozás. Ezékiel 22 az első részünk, 30 és 31. vers. Kerestem, nézd csak meg ezt a verset, kerestem közöttük valakit, aki falat húzna, és odaállna elém a résre az országért, hogy ne pusztítsam el, de senkit sem találtam. Ezért kiontom rájuk haragomat, megemésztem őket fölindulásom tüzével, és a fejükre olvasom útjukat, ezt mondja az Úr, az én Uram az Úr. Úgyhogy ez az első versünk, ami Istennek a szívét leplezi le, ahogy Izrael ott van, és Isten azt mondja, hogy egyébként én kerestem így a népben, és a nép közt valakit, aki falazna, vagy a résre állna. És tudjátok, hogy ebben az időben a városok fallal voltak körbevéve, és mikor ezeken a falakon rés keletkezett, akkor az ellenség be tudott jönni azokon a réseken, és pusztítást tudott elvégezni. És most szükség volt valakire, vagy valakikre, akik odaállnak ezekre a résekre, Isten népének a falain lévő résekre, és Isten elé áll ezekre a résekre. És Isten azt mondta, hogy én kerestem valakit, aki falazna, vagy odaállna a résre, nézd meg, odaállna elém a résre az országért, hogy ne pusztítsam el, de senkit nem találtam. Ez egy lenyűgöző írás, ez gyere velem. Ez arról beszél, ha Isten ebben az időben egyébként talált volna egy embert, aki odaáll imádságban, közbenjáró imádságban Izraelért a résre, a falra, akkor megmenekült volna ebben az időben az ország, de nem talált egy embert sem. És tudjátok, ez beszél nekünk a közben járó imádság erejéről. Na most mi itt élünk a fizikai világban, és mi nem tudjuk felfogni vagy megérteni igazából, hogy az imádságnak milyen ereje van a szellemvilágban, és a közben járó imádságnak milyen ereje van a szellemvilágban. Itt arról beszél, hogy ebben az esetben egyetlen egy ember is elég lett volna, hogy Isten ítéletét visszafogja. Ilyen ereje van a közben járó imádságnak. És hogy mondjam ezt? Az imádságnak ereje van. Igen, az igaz embernek a buzgóságos könyörgésének nagy ereje van Jakabe 5-ben. És a közbenjárásnak ereje van. Amikor Isten elé odaállunk és kérünk, lehetséges, és emlékeztek, hogy tanítottam erről, hogy sokszor úgy érezzük, ha megmozdított bennünket az ima, akkor megmozdította Istent. Ha átéreztem valamit az imában, akkor Isten is átérezte, de ez nem így van. Ennek nem kell, hogy így legyen. Hanem amikor egyetértek Isten igazságaival és ígéretével az imában, akkor annak ereje van. És Isten keresett ilyen munkatársat. És gyertek velem, hagyd mondjam ezt, hogy Isten ma is munkatársakat keres. És ez egy fantasztikus bibliai igazság. Gyere velem, mert lehet, hogy egy picit nagy léptekben megyek itt, hogy a Bibliában nagyon nyilvánvaló, hogy Isten munkatársaknak alkotott bennünket, munkatársainak, hogy ez az elhívásunk. Itt Ezékiel könyvében látjuk, hogy Isten keres egy munkatársat, aki ismeri az ő szívét, és ismeri az ő szívét a nép iránt, a nép felé, a népe felé, és odáll a résre. Első Mózes első fejezetében, a 26. versben azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy teremtsünk azért, embert a saját képmásunkra és hasonlatosságunkra. Azt mondja, uralkodjék a tenger halain és az égmadarain, az állatokon, mind az egész földön, és a földön csúszó, mászó mindenféle állaton. Oké, tehát figyelj jól, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten az embert, Isten az embert különlegesnek alkotta. Különlegesnek alkotta, ez azt jelenti, hogy először is a saját képmására és hasonlatosságára alkotta. Nem úgy, mint az angyalokat, nem úgy, mint az állatokat, hanem különlegesen a saját képmására alkotta, hogy közösségbe tudjon vele lenni, hogy az ő képmását hordozza, és utána az embert a földre tette, hogy uralkodjon. Figyelj, ez azt jelenti, hogy Isten vele való kapcsolatra hívott, és másodszorban munkatársnak hívott, olyan munkatársnak, akik egy kapcsolatból munkatársak, és rajtunk keresztül akar munkálkodni. Rajtad keresztül, rajtam keresztül, az egyházon keresztül akar munkálkodni, és azt mondja itt, hogy uralkodjék, és felsorolj, mi mindenen uralkodjon, Isten uralomra alkotott bennünket. Gondolj erre így, mert ez nagyon fontos, mert itt a Biblia elején van, és ez előre vetíti az egész sorsát, végzetét, célját az embernek és az emberiségnek, hogy Isten az ő képviselőinek alkotott bennünket. Hogy mi itt a földön teljes mértékben ismerjük őt és képviseljük őt. Ez olyan, mint egy képviselő. Így van, aki mondjuk egy területet vagy egy embercsoportot képvisel valahol. Mi arra lettünk alkotva, hogy Isten képviseljük itt a földön. Arra lettünk alkotva, hogy Istennek a földi helytartói legyünk ezen a földön. Arra lettünk, hogy a királynak a megbízottjai legyünk a földön. Hogy közvetlen munkatársai legyünk a földön. Olyanok, akiknek közvetlen bejárása van hozzá, és közvetlen munkatársai vagyunk a földön. És ez egy olyan ámulatos elhívás, mert az angyalok, ők szolgáló szellemek, Zsidók 1.14-ben, ez azt jelenti, hogy ők szolgák, de mi fiak vagyunk, és munkatársak. És ennek nagyon sok kifejeződése van az életünkben, de az a hívő, aki nem tud kiteljesedni a munkatárságosságában Istennel, az a hívő lemarad arról, a bőséges gyümölcsözésről, arról a hihetetlen tisztességről, élményről és elhívásról, amire Isten elhívott bennünket, hogy munkatársai legyünk itt ezen a földön. És az egyik része ennek a munkatárságnak az imádság. Az imádság, és egyik része ennek a közbenjárói imádság, hogy Isten elé álljunk emberekért. Isten elé álljak a házastársamért, a családomért, a gyermekeimért, a munkatársaimért, a testvéreimért, akikkel Isten elhívott, hogy egymást erősítsük, bátorítsuk, hogy Isten elé álljak imádságban a gyülekezetemért, az ő munkájáért, az ő királyságának az előre meneteléért, és hogy Isten elé álljunk a résre közbenjárásban, esedezésben. Gyertek még velem, jó néhány igerészet megnézünk, jó? Zsoltárok 106-ban azt mondja a 23. versben, hogy azt gondolta, hogy kipusztítja őket, de választotja Mózes elébe állt a hasadékba, hogy elfordítsa haragját, és el ne veszítse őket. Megvan? Tehát arról beszél, hogy Isten ki akarta pusztítani Izraelt, de Mózes a választottja elébe állt ugyanez a hasadékba. Ugyanezt mondja, így van? Elé állt a hasadékba. És azt mondja, És mivel elé állt, ezért elfordult Istennek a haragja. Ugyanezt az alapelvet látjuk, hogy volt egy ember, és ebben az esetben egy ember, aki megértette, figyelj jól, Istennek a szívét, Istennek az elhívását. Mit jelent munkatársnak lenni? Mit jelent a közben járó imádság? És odaállt a hasadékba. Erről olvasunk bővebben 2 Mózes 32-ben. Amikor lejön Mózes a hegyről a 10 parancsolattal. És ahogy jön a hegyről a 10 parancsolattal, a nép ott van Áronnal, és már megalkották, így van, az aranyborjút, és bálványt imád. És Istennek a haragja felgerjed Izrael ellen, és Mózesnek azt mondja, hogy el fogom pusztítani Izraelt, és téged egy nagy néppé teszek, és most nem fogom megnézni az írás részt, 2 Mózes 32, 9-től a 14. versig, olvasd el otthon, de Mózes elkezd könyörögni, és azt mondja, hogy Uram, nem ár, és elkezd visszautalni Istennek a bőséges ígéreteire Izraellel, Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal, és az Egyiptomból való kijövetellel kapcsolatosan, és azt mondja, hogy Uram, te ezt nem teheted meg. Oké? Tehát van egy ember, aki úgy megérti Isten akaratát. Figyelj! Megérti Isten akaratát. Megérti, hogy Uram, te ezt nem teheted meg. Mert ígéreteket tettél. Mit fognak szólni az egyiptomiak? Mit fognak szólni a többi népek? És Isten elé jön bátor kérésben. És Isten azt mondja, hogy Mózes, oké, vettem alapot. Azt mondod, de várjál, Isten nem, úgy értem, tökéletes minden szempontból, minden tudó, stb. Most hogy van itt, hogy Mózes leszereli őt? Isten hozott az imádságban. Isten hozott az együttműködésben. Isten hozott a munkatárságban. Isten hozott abban a csodában, amit a megváltás által behívott bennünket Isten. Hogy Isten, figyelj jól, az ő szuverenitásában úgy döntött, hogy együttműködik velünk. És hogy nélkülünk nem tesz meg bizonyos dolgokat, hanem az imádságunkra fog megtenni. Vagy a rendelkezésre állásunkra, vagy a szolgálatunkra. Hogy Isten úgy döntött, hogy hátra köti az ő szuverenitásában, hátra köti a kezét valamelyest, és együtt működésre, hát kárhoztatja magát, ez egy borzalmas szó, de együtt működés, hogy ez egy együttműködés lesz. És ezáltal fogjuk őt jobban megismerni. És ezáltal fogja az életünk megdicsőíteni őt, és ezáltal fog az ő munkája előre menni. És Mózes odaáll a résbe. Velem vagytok még? Tudom, hogy egy picit meleg van, de nem baj. Jön még nyár, akkor hideg lesz. Oké, figyeljetek jól. Mutathatok egy másik képet? Múlt héten volt erről szó. Hogy Isten mennyire vágyik az együttműködésre, mennyire vágyik erre a közösségre, mennyire vágyik erre a munkatársi közösségre és kapcsolatra. 1 Mózes 32, Jákob egyedül marad, és az éjszaka birkózik vele, küzd vele, egy férfiú, Isten angyala, valószínű, hogy maga Krisztus testetöltés előtt, és küzdenek. Így van, múlt héten volt erről szó. Imádság. Ez egy tusakodás és küzdelem, legalábbis van egy ilyen aspektusa is az imádságnak. És ahogy zajlik ez a küzdelem, a férfiú megüti Jákobnak a csípő ízületét, ha jól tudom, és kimegy, és tovább küzdenek. És aztán jön a hajnal, és azt mondja ez a férfi, hogy engedj el engem, mert eljött a hajnal, és Jákob azt mondja, hogy nem engedlek el téged, amíg meg nem áldasz. És Isten megáldja Jákobot. Gondolkodtál már ezen? Gondolkodtál-e már azon, hogy milyen furcsa ez a kép? Úgy értem, Isten foghatta volna ott, és csak fogja Jákobot, és földhöz vágja, nem? Láttam már ilyen birkózást, így van, csak fogja, és így földhöz vágja. Nem, nem vágja földhöz. Pedig végtelenül erősebb, mint Jákob. Nem zúzza szét, nem vágja földhöz. Sőt, a végén azt mondja, mostantól nem Jákob a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberrel, és győztél. Miről szól ez? Hogy Isten a kapcsolatot akarja, a tusakodást, a vele való életet. Miről szól ez? Ez olyan, mint amikor egy... Nekem lányaim vannak, nem szoktam birkózni velük, jó? Én ilyen lányos apa vagyok. De ha fiús apa vagy, vagy voltál, akkor tudod jól, hogy van ez az apa és fia közt, ez a birkózás. Ez a birkózás. Mikor régen megnéztünk egy Bud Spencer filmet, oké, ez nem most volt, de egyébként megnéztem múlt héten is egyet a lányommal, de megnéztem, és aztán úgy éreztem, hogy képes vagyok apukámat megverni, így van? És aztán utána mondtam, hogy na gyere. És persze ő üthetett volna egyet, és én elterültem volna a földön, de nem, belement. Sőt, bizonyos esetekben, jaj, engedj el, jaj, legyőztél. Mondja nekem, közben ő sokkal erősebb, mint én. Isten a kapcsolatot akarja velünk, az imádságban a kapcsolatot, a tusakodásban is a kapcsolatot, a munkatársságot akarja velünk, a közbenjárásban is. Erről szól ez az egész. És ez egy hatalmas dolog. Úgyhogy itt jön Isten, és ez 1 Mózes 18, és olvasd el otthon, jön három angyal, két snassz angyal, mert úgy értem valószínűleg nem snasszak voltak, elég hatalmasak voltak, már úgy rangra nézve, meg az Úr angyala, az Úr Jézus Krisztus. És mennek Ábrahámhoz, 1 Mózes 18-ba, aki a nap hevében ott van, a sátora előtt, és Ábrahám fogadja őket, most nem még a sztorin, csak mikor mindennek vége, mikor kijelentették, hogy gyermeke lesz, akkor fogja magát a három angyal, és megy Szodoma felé. 1 Mózes 18. És azt olvassuk az írásba, hogy ahogy megy Szodoma felé, mindjárt megnézem, hogy melyik vers, a 17. versben felteszi a kérdést, hogy eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit én tenni akarok. Látod a kapcsolatot? Látod? Tudom, hogy nagy nemzetté lesz. Tudom, hogy a gyermekének megparancsolja az én rendelkezéseimet, törvényemet, utaimat. Eltitkoljam-e? Szodomának a kiáltása felhatott, és a gonoszsága az Úrhoz. És most az Úr el akarja pusztítani Szodomát. És ahogy megy ebben a közösségben, Ábrahámmal sétálnak, eltitkoljam, és elmondja. Látod, ha te vágysz Istenre, ha vágysz a vele való közelségre, ha mindennél jobban vágysz rá, akkor ő nagyon sok mindent fog neked megmutatni. Ő nagyon sok mindent fog neked leleplezni. Ő nagyon sok mindent fog feltárni magából neked. az ő tervéből neked. Ő munkatársaként kezd veled beszélgetni. Sőt, terheket fog a szívedre tenni, ami nem rólad szól, hanem másokról, mert Isten szíve ég másokért. És figyeljetek, gyülekezet, ez egy szint, ahova hív bennünket Isten, lépésről lépésre, de ő munkatársként akar minket kezelni. Megosztani velünk az ő szívét, megosztani az ő tervét, előre akar vinni téged személyesen, előre akar vinni minket gyülekezetként, közösségként, és sokat akar nekünk adni magából, és az ő tervéből, és az ő munkájából, és az ő terhéből, terhéből, terhéből. Mint amikor emlékeztek, az ószövetségi proféták mondták, hogy az Úrnak a terhe. Figyelj csak, nincs csodálatosabb dolog, mint amikor egyre jobban ismerjük az Urat, és ő megosztja velünk a szívén lévő terheit. És ez egy elhívás, ez egy elhívás. Ilyenkor azt mondjuk, mikor halljuk ezt, és a szívünk kész van, mert kész van arra, hogy engedelmeskedjünk, hogy imhol vagyok, Uram, küldj el engem. Imhol vagyok. Itt kezdődik a keresztény élet sava borsa. Itt kezdődik. Úgyhogy eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? És elmondja Ábrahámnak, és azt mondja a 22. versben, hogy Ábrahám pedig még az Úr előtt állt. 22. Még az Úr előtt állt. Látod, ez a közbenjárás. Még az Úr előtt állt. És jó néhányan, vagy sokan ismertek, vagy mind ismertek talán a történetet, hogy Ábrahám megköszörüli a torkát, és azt mondja, Uram, oké, nem szó szerint köszörüli, jó, de Uram, hogy kérdezzem azt, hogyha 50 igaz van abban a városban, akkor is el fogod pusztítani Szodomát és Gomorát, távol legyen ez az igazságtalanság tőled, ki az egész világ ura, hogy ilyen igazságtalanságot cselekedjen. És az Úr azt mondja, nem, ha 50 igaz, akkor nem. És megy tovább, ha 45 igaz, ha 40 igaz, ó Uram, bocsáss meg, por és hamu vagyok, senki nem vagyok, de ha 30 igaz, ha 20 igaz, ha 10 igaz, és tudod, mit csinál Ábrahám? Belemegy a birkózásba. Megérti, most figyelj, megérti, hogy szólhat, megérti, hogy tekintél van annak, amit mond, és megérti, hogy dolgokat változtat az, amit ő mond. És erről szól a közbenjáró imádság, hogy változtat, változtat, hogy bele nyúlik közbenjáró imádság által Isten a történelembe, embereknek az életébe, és Isten erre a partnerségre hív bennünket egyénenként, és bennünket gyülekezetet, mert a gyülekezet partnere Istennek. Erről szól az új szövetség, partnere Istennek. Nem szolgálja, hanem fiak és partnerek, és így szolgáljuk őt. És Ábrahám odaáll az Úr elé. És tudjátok, nekünk is Isten hív bennünket, és van egy csodálatos hívása. És az a vágyam, hogy meghalljuk. És hogy meghald, és meghalljam. Meghalljam, és meghald ebbe a sorrendbe. Hogy hív, hogy elé álljunk. Hogy imádkozzunk. Emberekért, egymásért, családunkért, gyülekezetért, gyarapodásért, előmenetelért, gyümölcstermésért, az országért, gyógyulásért, növekedésért, bölcsességért, értelemért, csodákért, erőért, amire nagy szükségünk van bennünk és rajtunk keresztül, az elveszettekért, megtérőkért, az ő népének előmeneteléért. És Isten felteszi a kérdést, hogy van valaki? Mert ha van, aki odaáll, akkor én cselekszek, akkor én cselekedni fogok. Látod, ez más, mint mondjuk a muzulmán vallás, vagy az iszlám vallás, ahol fatalizmus van, vagy determinizmus. Tehát, ahol le vannak oszva a lapok, Allah hatalmas, ő azt tesz, amit akar. Igen, az egyedül élő igaz Isten végtelenül hatalmas, de ő partnerségre hív, ahol bevon minket az ő munkájába. És ahol lehet por és hamu vagyunk. De a mi kéréseinkkel, a mi imádságainkkal meg tudjuk változtatni a dolgok menetét. A kis közösségünkben, az életünkben, a családunkban, a környezetünkben, a körülöttünk élőkben, és a nagy közösségünkben, legyen az az országban és a világban, mert ez az imádságnak az ereje. Úgyhogy hagyj fejezem be 1 Timóteus 2-vel, és vannak itt más igerészeim Kolossé levélben, meg Efézus levélből, de félek, hogy nagyon hosszú lesz. Csak hagyj fejezem be 1 Timóteus 2 első 4 versével. És valakit nemrég hallottam, ahogy azt mondta, hogy egy helyzettel kapcsolatos, hogy én nem fogom Istennek megmondani, hogy mit csináljon. És tudod mit? Értem, amit akar ezzel mondani. Tehát az imádság az nem arról szól, hogy mi parancsolunk Istennek. Így van? Tehát ez nem egy ilyen imádság, hogy mi megmondjuk Istennek, hogy ő neki mit kell csinálni. De mégis fals ez a megértés, én úgy hiszem. Mert Ezékiel könyvében, amit olvastunk, Mózesnél, Ábrahámnál, és végigmenve az írásban, azt látjuk, hogy Isten munkatársakat keres, akik megértik az ő akaratát. A John Knox az 1500-as években a skót reformációnak volt a vezető alakja, és van egy híres imája, talán hallottad, egy soros ima: Uram, add nekem Skóciát, vagy meghalok. És egy végtelenül Isten félő ember volt, aki imádkozott, és az volt az imája, hogy add nekem Skóciát, vagy meghalok. És az angol királynő, aki katolikus volt, azt mondja, hogy jobban félem John Knoxnak az imáit, mint Európa minden seregét. Egy olyan ember volt, aki megértette, hogy a térdein hatalma és tekintélye van, és dolgok változnak, ha ő imádkozik. Úgyhogy 1 Timóteus 2-t nézzük meg befejezésként, és hívlak egyébként arra, hogy ne csak itt nézzük, hanem nézd meg otthon ezeket a verseket, gondolkodj, mélyítsd, a házi csoportokban erről beszélgetések vannak, feldolgozás. Hagy menjen mélyre bennünk ez, és hagy formáljon és változtassa az életünket. 1 Timóteus 2:1. Mindenek előtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, és hálaadásokat minden emberért. Jó, megállunk itt. Úgyhogy 1 Timóteus 2 így indul, hogy mindenek előtt kérlek benneteket, imádkozzatok minden emberért. Imádkozzatok. Mindenek előtt, ez egy érdekes, hogy mindenek előtt így kezdi, és utána nem fog tovább menni a részben, és azt mondja, és következőnek, hanem ez igazából azt jelenti, hogy a legfontosabb dolog, hogy a gyülekezet imádkozzon. A legfontosabb dolog, hogy nézd meg, hogy arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, és ezek specifikus szükségekért imádságokat, ezek általános témában, esedezéseket, ez a közbenjárás, ez a maga a kép az, hogy egy király elé menni, egy bátorsággal, sürgős dologban kérni, szabadsággal és bátorsággal a király elé menni. El tudjuk képzelni, hogy megnyílt az út a Szentek Szentjébe, és mi bátorsággal és szabadsággal a király elé jöhetünk, és kérhetünk. És hálaadásokat, nézd csak, minden emberért. Az egyház, az eklézsia el van hívva arra, hogy mi minden emberért imádkozzunk. Nyilván azokért tudunk, akik a mi utunkban vannak, név szerint imádkozni, arc szerint imádkozni, de az eklézsia el van hívva imádságra. Figyelj jól, ez nagyon fontos megértenünk. Egy szellemi háborúban vagyunk. Szellemi háborúban. Ennek a szellemi háborúnak két síkja van, vagy két dimenziója van. Van a szellemi síkja, és van a fizikai síkja ennek az egésznek, ennek a harcnak. És arról beszél, hogy mi az egyház, mi a Krisztusnak a népe, mi a Krisztusnak a teste, nem csak fizikailag vagyunk jelen, és mondjuk szolgálunk, vagy szeretünk, vagy teszünk dolgokat, hanem egy szellemi háborúban, egy szellemi síkon is jelen vagyunk. És ott is van nekünk részünk. Oké? És a szellemi dimenzióban az imádságaink, az olyan, mint a légierő, ami bemegy egy területre, hogy kioltsa az ellenségnek azon különböző állásait, hogy utána bejöhessen a gyalogság. Így van, mikor van egy háború, manapság ez így történik, hogy van a légierő, ami bejön, és aztán miután a légierő előkészítette a terepet, bejön a gyalogság. Azt mondja, hogy imádkozzatok minden emberért. Ezt a két síkot látod 2 Mózes 17-ben. Ismerjétek a történetet sokan. Ez azt mondja a történet 2 Mózes 17-ben, amikor eljött Amálek. Így van? Izrael gyűlölt ellensége. És mit mondott Mózes? Azt mondta Józsuénak, hogy Józsué, te fogod vezetni a völgyben a sereget. És Józsué ment és vezette a sereget a völgyben. Én pedig felmegyek a halomra, vagy a dombra, és Isten botja a kezemben lesz, és felemelem a kezemet. És felment Mózes Hurral és Áronnal a halomra, a dombra, és felemelte a kezét. És amikor felemelte a kezét, akkor a völgyben Józsué győzedelmeskedett. Mikor elfáradt a keze és leengedte a kezét, akkor az amálekiták elkezdtek győzedelmeskedni Józsué felett. Oké? Okay? És elfáradt a keze Mózesnek. És ott volt Húr és Áron, és leültették egy kőre, és tartották a kezét, és amíg fent volt a keze, addig Izrael győzedelmeskedett. Ez a két sík a szellemi háborúban. Két sík így a területen, az Isten országának a területén, hogy az imádságban, amikor fent van a kezünk, és imádkozunk, akkor a fizikai síkon megnyilvánul az a győzelem. És ez fontos, hogy a gyülekezet, az egyház imádkozzon minden emberért, imádkozzon dolgokért, imádkozzon helyzetekért, imádkozzunk egymásért, imádkozzunk az evangélium előmenetelért. Sok van ebben a témában. Pál apostol nem egyszer mondja a szellemi háborúban való témában, Efézus 6, 12-től 17-ig, a 18. vers pedig beszél az imádságról. És hogy mindenkor a szellem által imádkozzunk, és aztán azt mondja, hogy és imádkozzatok értem is. És az evangéliumnak előre menetel legyen, szabadságra, hogy tudjak úgy szólni, amint kell. Látod, Pál apostol megértette azt, hogy ha a gyülekezet imádkozik ő érte, és imádkozik az evangélium előre menetelért, fent vannak a kezeik, akkor a dolgok mennek előre. De ha nincsenek fenn a kezeik, akkor állandóan beleütközünk akadályokba, és egyszerűen nem tud kibontakozni Istennek a munkája. Ez egy partnerség az imádságban. Ámulatos. Istennek még sok mondani valója van számunkra a témában, és nem csak annyira mondani valója van, hanem hívása van számunkra ebben a témában. Úgyhogy a legfontosabb dolog azt mondja, hogy imádkozzatok minden emberért. Másik vers, a királyokért, és minden fölöttesért. Igen, figyelj csak, a gyülekezet arra van elhívva, hogy mi imádkozzunk azokért az emberekért, akik hatalmon vannak. Mert a három terület van, amit Isten megadott és megszabott. Az egyik az család, a másik az állam, a harmadik pedig a gyülekezet. És mindegyikben vannak emberek tekintélyen, és az Istentől van, ezt tanítja a Biblia, óriási téma, nem tudunk most belemenni. De mi arra vagyunk hívva, hogy imádkozzunk mindazokért, akik hatalmon vannak. Nyilván imádkozzunk a megtérésükért, hogy megismerjék Istent, hogy Isten igazságai szerint tudják vezetni az országot. De imádkozunk azért is, figyelj jól, és ez szellemi háború, ha megértjük, imádkozunk azért is, hogy az egy országban olyan közeg legyen, hogy az evangéliumnak szabad előre menetele lehessen. És ez fontos. Ez fontos. Ezt mondja itt, nézd csak meg. Imádkozzatok a király, minden emberért, a királyokért másik versben, és minden fölöttesért, nézd meg, hogy nyugodt és csendes életet éljünk. Velem vagytok még? Tehát azért, mert sokszor a vallási tolerancia a vezetőknek a kezében van, és imádkozunk, hogy mi csendes és nyugodt életet éljünk. De hogyan? Nézd csak meg. Azt mondja, teljes istenfélelemben és tisztességben. Azaz, amikor mi hívők nyugodt és csendes életet élhetünk, és szabadság van az evangélium számára, teljes istenfélelemben élhetünk, és tisztességben élhetünk, azaz egy bizonyságban, ahol leleplezzük a Krisztust a tetteinkkel, a kedvességünkkel, a szavainkkal, a kapcsolatainkban, az üzleti kapcsolatainkban, amilyen arénába Isten helyezett minket, elhívott bennünket, akkor ennek szabad menetele lesz az evangéliumnak. Nézzétek, harmadik vers. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. Nézd csak, mert ez, nézd meg, jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. Ez eddig a hétig vergődtem, hogy az ez mire vonatkozik. Mi a jó és kedves dolog? Az egy fontos dolog tudni, hogy mi az a jó és kedves Isten előtt. Úgyhogy megnéztem kommentárokat, kivétel nélkül mindegyik kommentár az első versben lévő imádságra vezet vissza, köti vissza. Tehát az, hogy imádkozunk, ez jó. Minden emberért, felettesekért, hatalmon lévőkért, királyokért, ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. És végezetül, nézd csak, aki azt akarja, 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 hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Hú, gyülekezet, amikor mi tudjuk és világos számunkra, hogy mi Isten akarata, és Isten akarata szerint tudunk imádkozni, egyetértve Isten akaratával, az hatalmas, az hatalmas. Pál apostol egyébként nem egy helyen imádkozik, például Kolossi levélben, hogy megértsük Isten akaratát. Meggyőződésem, hogy mi sokan hívünk, nem is értjük Isten akaratát. Kóvályogunk, mint gólya, fos a levegőben. nem értjük Isten, nem tudunk célra tartani, mert nem értjük Isten akaratát. Hogy az Istennel kapcsolatban megértsük az ő akaratát, mert ő azt akarja, sok mindent akar. Ez az ő akarata, a ti szenté lételetek, egy teszünk a 4-ben, 5-ben, valahol, 4-ben. De ő itt azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön. És ez az ő akarata. És hagyj fejezem be ezzel, hogy tudjátok, gyülekezete, hagyj beszéljek nyíltan veletek, hogy mi van a szívemen, meg hogy mit látok. Gyülekezeti problémák. Minden gyülekezetben vannak problémák. De gyülekezeti problémákat az ördög arra használ, hogy becsapjon. És figyelj jól, két terület, ahol be akar csapni, és azt gondolom, hogy be is csapott bennünket általánosságban. Gyülekezeti problémákat arra használ a szellemi háborúba, hogy levegyük a fókuszunkat Jézusról. És mi van vele? Mit mondott? Mi a helyzet? Ő mit gondol? Mit csinál? Ez. És levegyük a csodálatos Jézusról, a fantasztikus Jézusról. Jézusról, akiben élet van. Túláradó élet. És akkor levesszük, bajba vagyunk. Nem a problémák miatt vagyunk bajba, tesók. Azért vagyunk bajba, mert levettük a Jézusról a fókuszt. A másik terület, ahonnan az szellemi háborúra beszélek, gyülekezeti problémák, hogy levegyük a fókusz Jézusról, és a másik a küldetésről. A küldetésről. A munkatárságról. A küldetésről. Mert amikor leveszük a küldetésről, hú, bajba vagyunk. És ez olyan, hallottam egy ilyet, hogy mint egy betörés, amikor valakik egy profi csapat ki akar rabolni egy gyémántboltot. Így van? És valahol a környéken egy kicsit arrébb csinál egy áll, kamu, fék betörést. Így van? Az összes rendőr, katasztrófa, védelem, mindenki oda megy. És aztán ők megcsinálják az igazi betörést. Volt szó erről múlt héten, hogy a kígyó ravaszabb volt minden mezői vadnál. Efézus 6, az ő ravasságai, az ördög ravasságai. Csinál egy betörést, de ebben ő egy jóval nagyobb betörést akar csinálni. És tudjátok mit? Egyedül a Szent Szellem, a Szent Szellem, Isten élő szelleme, és Istennek az élő igéje képes megmenteni bennünket a hazugságoktól és a ravasságától. És kimenekíteni bennünket, és győzelemre, de bőségesen képes győzelemre vinni bennünket. Isten keresésen és alázaton keresztül. Úgyhogy imádság. Imádkozzunk egymásért. Imádkozunk emberekért, imádkozunk a gyülekezet előremenetelért, imádkozunk egymásnak az életének az előremenetelért, imádkozunk azért, amikor valaki megragadt, tudjon kérni imádságot, hogy kiszabaduljon a lába az ördög tőréből, imádkozunk a házi csoportokban, imádkozunk egyénileg, imádkozunk mától este 7 és 8 közt itt fogunk imádkozni, és lesznek ilyen ima állomások is, és buzgón fogunk imádkozni minden vasárnap. Tanuljuk az Isten evó közösséget és imádságot, és Isten előre fog bennünket vinni az ő tervében. Tudjátok, Spurgeon 19 éves kora óta azt hiszem prédikált, és annyi ember akart őt hallgatni, hogy nem volt egész Londonban, 1800-es évek másik fele, egy akkora összejöveteli hely, ahova befértek volna. Ezért lett építve külön az ő gyülekezetének a Metropolitan Tabernacle helység, egy 8000 fős helység. Ez volt a legnagyobb Londonban, ez egy gyülekezet volt. És Spurgeon minden héten 20-szor prédikált egyébként, ez egy másik téma, de képzeljétek el, hogy miközben prédikált, volt egy közel 100 fős közbenjárói csoport, akik az összejöveteli hely alatt a pincében imádkoztak, könyörögtek, közben jártak, szellemi hadviselésben, a légi erőben imádkoztak. Spurgeon azt mondta, hogy hála Istennek, azt mondta, hálát adok Istennek. Egyetlen olyan prédikáción sem volt, amin ne tért volna meg legalább egy ember. Mikor Spurgeon elment Európába, akkor sokan szerettek volna beszélni. Egy amerikai pásztor megközelítette őt, és azt mondta, sokan találgatják Amerikában, hogy mi a titka a nagy hatásodnak. Spurgeon gondolkodott, és aztán azt mondta, hogy az embereim imádkoznak, értem. Az embereim imádkoznak. Imádkozunk. Képzeljétek el, a belső kínai missziós társaságban azt találták, hogy egy régióban a megtérteknek a száma és a megtérteknek a szellemi ereje messze meghaladta az elvárhatót. Vagy azt, amit az ottani munkatársaknak a képessége, ereje indokolna, mind a megtérések számában, mind az ő minőségükben, szellemi erejükben. És nem tudták, hogy mi az oka ennek. Hudson Taylor elment Angliába, meglátogatta Angliát, és az egyik alkalom után egy ember az alkalom végén odajött hozzá, és elkezdett beszélgetni Hudson Taylorral, és Hudson Taylor rájött, hogy ez az ember nagyon részletesen ismeri az egyik missziós állomásnak egy csomó részletét. És megkérdezte tőle, hogy hogy lehetséges ez, hogy te ennyire képbe vagy, és azt mondja, hogy egyik barátom misszionárius ott, és ő részletesen elküldi nekem rendszeresen az érdeklődők neveit, és a megtérőknek a neveit. És én naponta, 4 év óta imádkozok értük. Ez volt az a különbség. Isten elhívott bennünket, kedves testvérek, kedves gyülekezet. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, drága atyánk, ezt a hatalmas megtiszteltetést, ezt a hatalmas tisztességet, elhívást, meghívást, hogy te a gyermekeidé tettél bennünket, a fiúságnak a szellemét adtad nekünk. És nem csak, hogy fiakká tettél bennünket, lányokká tettél bennünket, lányaiddá, hanem munkatársaidnak hívsz minket. Köszönjük, atyánk, hogy te ma is megosztod a te szívedet és a te akaratodat a te népeddel. Te ma is közlöd mindazokkal, akik akarják hallani, és akarnak figyelni, és vágynak rád. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezet a te munkatársad. Atyám, és azért imádkozom, hogy most, ahogy hallottuk a te igédet, most, ahogy láttuk ezeket az ige verseket, Uram, tudjuk meghallani, amit te akarsz nekünk mondani. Add meg nekünk az engedelmességnek a szellemét. Az engedelmesség szellemével támogass bennünket, hogy választ is adjunk arra, amit te akartál nekünk mondani. Atyám, imádkozom azért is, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy mit mondtál valaki másnak itt, hanem azzal, hogy mit mondtál nekem személyesen, nekünk személyesen. Atyám, vágyjuk a te szellemed valóságát az életünkben. Vágyjuk a te igédnek a megszentelő erejét. Vágyjuk a te munkádat itt köztünk gyülekezetként. Vágyjuk a munkádat az életünkben, a környezetünkben, a családunkban, a házasságunkban. Vágyjuk a munkádat ebben a városban és ebben az országban. Hogy ne vegyük le a szemünket rólad, vagy hogyha levettük, akkor hagyd nézzünk rád, Úr Jézus. És hagyj, ne vegyük le a szemünket a küldetésről. Legyen a te igédnek szabad útja köztünk, és végezz el mindazt, amit el akarsz végezni a te igéd által. Amen.